Túl random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
Ising Róbert vagyok, a Roadster magazin főszerkesztője, ez pedig itt a Full Random. Mindig is úgy éreztem, hogy a munkám leghálásabb része az, hogy izgalmas és inspiráló egyéniségekkel beszélgethetek. Ebben a szakmában sosem tudhatod, kivel sodor egy asztalhoz az élet, full random, hogy ki jön szembe. Író, építész, topmodell, élsportoló, filmsztár, étterem tulajdonos, marketing guru vagy űrhajós. Igen, egyszer még egy igazi asztronautával is interjúzhattam. Ezekben a találkozásokban azonban van valami közös. Mindig tanulok valamit. Szerintem ez az alkalom is ilyen lesz. Porkoláb Imre ezredes élete kívülről akár filmbe illő kaladnak is tűnhet. Anglia legrégibb katonai iskoláján, a Sandhurston az év külföldi diákja lett. Szolgált Irakban és Afganisztánban és dolgozott a Pentagonban is. 2016 óta 3 könyvet írt, mindhárom a vezetéselmélet különböző aspektusairól szól. Porkoláb Imrével beszélgetve arra voltam kíváncsi, hogy egy krízis helyzetben mit tesz valakit jó vezetővé, mennyi maradt meg belőle Irakból, és hogy milyen volt a Pentagon folyosón sétálni. Mindjárt kiderül.
Szervusz Imre, hogy vagy?
Szia Robert, remekül érzem magam, köszönöm szépen.
Oké, mi nem először találkozunk, volt egy számomra nagyon emlékezetes interjú még 2016-ban. Akkor mi azért találkoztunk, mert akkor jelent meg a Szolgálj, hogy vezethess című könyved. Ez volt az első könyved, ami a HVG könyveknél megjelent, és nekem nagyon izgalmas volt. Egy nagyon érdekes szerkezetű könyvről van szó, és számomra azért volt érdekes, mert egy olyan élményanyagot fogalmaz meg, ami szerintem nagyon különleges ebben az országban. Te még 94-ben a Sandhurst-i nagyon nagy múlttal rendelkező brit katonai akadémián voltál egy évig talán?
Igen, egy év volt a képzés, és ennek a könyvnek az a különlegessége, hogy 20 évvel később születik meg. Tehát, hogy én 94-ben végzek ott a Királyi Katonai Akadémián, a briteknél, és utána rá, ahogy te is mondtad, 16-ban jelenik meg a könyv, és azokat az élményeket írja le, kvázi napra kész módon, amiket én ott átéltem, de 20 év távlatában úgymond leadership tanácsokat fogalmazok meg az egyes fejezetek végén.
Most ne hagyjuk ennyiben ezt a dolgot, mert nagyon izgalmas események történtek veled. Itt Dióhéjban elmesélnéd, hogy miről szólt a Sandhurst-i időszakod, és hogy milyen eredménnyel zárult, mert te nagyon különleges eredményt értél el.
Igen, hát ugye ez az eredmény az volt, hogy a legjobb külföldinek járó díjat elhoztam, ami nem egyedülálló. Ezt azért szeretném hozzátenni, hogy rá 2 évvel később egy Benei Péter nevezetű srác ugyanúgy
elhozta. Te voltál az első.
Igen, de én voltam akkor az első. Illetve mostanában is küldünk ki hallgatókat ismételten Sandhurstbe, és nagyon-nagyon jó eredménnyel teljesítenek. Szintén van, aki a legjobbként tér haza Magyarországra. Én úgy gondolom, hogy ez is biztosítja a hazai katonai képzésnek a színvonalát és a magyaroknak a felkészültségét. Magáról a Sandhurstről azt kell tudni, hogy a britek egy év alatt képeznek tisztet, ez egy gyalogos tisztképzés, vagy inkább egy leadership tanfolyamként fogható föl, és az a célja, hogy ott rákövetkezendően még egy kis szakképzést kapnak, de szinte azonnal ugye be tudjanak tagozódni ott egy ezredbe, mert ezredet választanak, és el tudjanak vezetni egy szakasznyi embert, ami körülbelül ilyen 30 fő.
Na most pár évvel vagyunk a vasfüggöny lebomlása után. Mennyire volt az különleges, hogy valaki, aki a vasfüggöny mögül jön, ő kapja meg ezt az elismerést?
Én úgy gondolom, hogy egészen egyedülálló volt, tehát hogy akkor ilyen szalagcímek voltak, amikor engem, hogy a hidegháború vége,
igen,
és hasonló hangzatos dolgok jelentek meg a médiában írott, és egyéb sajtóorgánumokban. Tehát, hogy óriási úgymond port vert fel ez a dolog. És én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen büszke voltam nem csak magámra, hanem a hazámra is, hiszen amikor avattak, akkor tényleg, mint egy olimpikonnál a magyar zászló a fő helyen lengedezett, és mikor bemondták, hogy Porkoláb Imre Magyarország, akkor ez egy hihetetlen érzés volt.
Egyébként ide datálható az, hogy a te karriered egy ilyen nagyon nemzetközi irányt vett? Mert ugye te voltál aztán Washingtonban, Irakban, Kaliforniában.
Egyrészt én úgy gondolom, hogy meritokrácia van a seregben, és nagyon-nagyon sokan lehetőséget kaptak. Most is több mint 200 tiszt és tiszthelyettes tanulként különböző tanfolyamokon, illetve rengetegen teljesítenek NATO szolgálatokban, egyéb külföldi állomás helyeken szolgálatot. Tehát, hogy az egyik része az az, hogy többen is. Akkoriban még ez egy viszonylag szűkebb réteg volt, hiszen nem vagyunk még NATO tagok, még PFP ország vagyunk, és nyilván egy olyan nyelvtudás birtokában jövök haza, amire itthon óriási szükség van, és ez biztosan, hogy a karrieremben olyan kapukat és lehetőségeket nyitott meg nekem, amikkel igyekeztem élni.
Térjünk vissza a könyvre egy picit. Hogyan mutatnád be valakinek, aki semmit nem tud erről a könyvről?
Inkább a másnak a megfogalmazását mondanám, úgy mondják, hogy ez egy ilyen leadership kis KT, vagyis olyan tanácsokat fogalmaz meg, amik a mindennapi életben is hasznosak lehetnek, és egyébként olyan célcsoportokhoz jutott el, akkor te nem kell egy cégvezetőnek lenni, vagy egy magas pozícióban valakinek, hogy ezt a könyvet forgassa, hanem a mindennapi, akár tizenévesek is elkezdték egymásnak adogatni a könyvet, hiszen olyan jól hasznosítható, kézzelfogható dolgokat találnak benne. Mondok egy példát. Ugye az egyik, amit sokan vissza szoktak tükrözni, az úgynevezett kés, ami a küldetés, az embereim és a saját magam. És az egyik ilyen leadership tanács az benne, hogy ha egy nehéz helyzetben kell döntést hoznunk, akkor elsődleges az ugye mindig a küldetés, azt kell szem előtt tartanunk, utána az embereinkről gondoskodunk, és a saját, nem tudom, karrierünkre és egyebekre való hatása ennek a döntésnek, ez mindig utolsó helyen kell, hogy legyen. És hogyha ezt a sorrendet követjük, akkor valószínűleg helyes döntést fogunk hozni.
Igen, ezt írtad, hogy vezetőknek szól, de valahogy én akkor azt éreztem, amikor elolvastam azt a könyvet, hogy tulajdonképpen nekem, mint egy személyben lévő férfinak vagy embernek is nagyon hasznos. Tehát, hogy szinte még a csapatot is elvenném mögüle, mert segít abban, hogy hatékonyan működj, fókuszáltan gondolkodj, egyszerűen nem is tudom, határozottabban járj és kell a világban.
Abszolút, hát nem véletlen 270 éves múltra tekint vissza a Sandhurst, a világ tényleg legjobbnak tartott vezetőképző intézményéről beszélünk, tehát hogy ennyi idő alatt azért kikristályosodott az, hogy hogyan is kell, és itt nem csak és kizárólag katonai vezetőkről beszélünk, hiszen ahogy te is említetted, itt emberi karaktert fejlesztenek, tehát igazából ez egy karakterfejlesztésről szól, és ezt a fejlődési útvonalat, aki bejárja, és ott sikeresen végez, az biztos, hogy egy megváltozott emberként jön ki, és ezt tükrözi az iskolának a mottója is, ami a könyvnek is a címe lett, az, hogy szolgálj, hogy vezethess. Tehát, hogy egy olyan mentalitást próbálnak már nagyon korán a fiatalok fejében elültetni, ami arról szól, hogy valójában az a fajta felelősség, amivel vezetőként fellépünk a későbbiekben, az egy opció, de arra kell törekedni, hogy az embereinket szolgálva próbáljuk meg felelősséggel és tisztességgel végrehajtani a feladatainkat.
Az azóta eltelt időben te két másik könyvet is írtál, tehát hogy ma már lehet egy olyan kép a fejünkben, hogy dr. Porkoláb Imre a szerző. Most ez ma már magától értetődőnek tűnik, de egyébként nem az. Te mikor döntötted el, hogy könyveket fogsz írni?
Ez azt hiszem, hogy mindig is bennem volt. Én, ahogy az első könyvem elején is írom, én hálás vagyok például a középiskolás magyar tanáromnak, aki például szintén arra buzdított, hogy ő látta bennem, hogy elég jól írok, és mondta, hogy kellene ezzel próbálkoznom. De talán, mint minden szerzőben, akkor nevezzünk így engem is. Egyszer csak megérkezik az a pillanat, amikor tényleg kikívánkozik belőle az a mű, amiről úgy gondolja, hogy akkor ez most a nagy közönségnek is szól. És rengeteg szakmai anyagot írtam, tényleg több tízezer oldalt korábban is, de az inkább a szakmának szólt. Viszont a szolgálja, hogy vezethess egy rendkívül olvasmányos könyv. Abszolút. Mindenki ezt tükrözi vissza. És olyan stílusban sikerült átadni viszonylag komplex és nehéz témákat is, amik úgy épülnek be az emberbe, hogy szórakoznak is közben, de mégis elgondolkodhatják.
16-ban jelent meg a könyv, akkor ha jól gondolom, 14-15-ben írattad. 15-ben te, ha jól tudom, a Pentagonban kezdtél el szolgálni. Mennyire volt emellett időd? Mennyire volt intenzív ez az időszak neked?
Ugye a 2011 és 18 közötti időszak az egy külszolgálat, illetve két külszolgálat fémjelzi. 11 és 18 között a NATO-ban szolgálok, a NATO-nak a transformációs parancsnokságán, Norfolkban. Erről azt kell tudni, hogy a NATO-nak két stratégiai parancsnoksága van, az egyik Monsban található Belgiumban. Itt ez a műveleti parancsnokság, tehát a jelenlegi NATO műveleteket is például innen irányítják. A másik pedig, ami Norfolkban, ahol én is szolgáltam, stratégiai parancsnokság az Egyesült Államokban, Virginiában található, és az pedig a transformációról szól, tehát hogy jövőbe tekintenek, akár 20-30 évre előre, meghatározzák azokat a képesség összetevőket, ami most nincs meg, és megpróbálnak egy tervező rendszer keretében a NATO nemzetek számára ajánlásokat megfogalmazni, hogy ezeket a képességeket fejleszék ki. És én ott dolgozok 4 évig, mint a Magyar Honvédség parancsnokának képviselője, egyfajta összekötő irodát vezetek, és az a megtiszteltetésért, hogy elég év végén kiválasztanak, hogy a stratégiai parancsnoknak legyek a képviselője a Pentagonban. És utána 15 és 18 között pedig a Pentagonban dolgozom. Az szintén egy rendkívül hihetetlen munkakör. Tehát még egy év múlva is, mikor bementem az épületbe, még mindig nem hittem el, hogy én valójában itt dolgozok, hiszen magyar egyenruhában jártam, keltem az épületben, de NATO színekben, úgymond a NATO stratégiai parancsnokát képviselve. Ez egy óriási lehetőség volt. Az amerikai képességfejlesztéseket kellett a NATO összes többi országéval összehangolni, de rengeteg lehetőségem volt arra is, hogy kimenjek, és az ottani Washingtonba települt kutatóintézetek házatáján sürgülődjek, illetve akkoriban jött egy védelmi miniszter, Ashton Carternek hívták, aki a civil életből, bizniszből jött, és ezt a védelmi innovációs gondolatot hozta be a Pentagonba. És ez a NATO stratégiai parancsnokát nagyon-nagyon érdekelte, és az egyik feladatom például az volt, hogy kövessem nyomon, hogy hogyan épül ki ez a védelmi innovációs úgynevezett ökoszisztéma, és próbáljam meg folyamatosan a NATO-t is abba az irányba terelgetni, és összekötögetni, kapukat megnyitni nekik ebbe az irányba.
Az ember azt gondolja, hogy ekkora szervezetben, mint ami ott a Pentagonban van, illetve ez nem egy szervezet, hanem rengeteg szervezetnek a központja, rengeteg a bürokrácia, ezek az ilyen jellegű összefogások, vagy nem is tudom, minek nevezem szervezetek, ezek nem a hatékonyságról híresek, de ezek szerint egy sikeres időszakként élted meg ezt a Pentagonbeli kalandot.
Mindenféleképpen érdekes időszak volt, tehát hogy nem csak ez az időszak, amiről az előbb beszéltem, hanem ugye a Trump adminisztráció váltás idején is ott vagyok, és látom azt, hogy így ekkora tényleg egy 33 ezer fős irodaépületről beszélünk, ahol az ottani, mármint a Védelmi Minisztérium oldalán a 95%-a az embereknek a politikai kinevezett ilyenkor kötelezettségből úgymond felmondanak, fölállnak és megvárják, hogy vagy újra kinevezik őket, vagy pedig valaki mást hoznak a helyükre. Tehát, hogy ezt az egész váltást megfigyelni közvetlen közelről, az nagyon sok tapasztalattal járt. De ahogy említettem is, ennek az innovációs vonalnak a kibontakozása volt az, ami leginkább megragadott, és amit utána hazajöve itthon is tudtam kamatoztatni, hiszen 2018 után itthon Maróth Gáspár kormánybiztos úr helyetteseként teljesítek utána szolgálatot, és a hazai védelmi innovációs ökoszisztéma felépítésén fáradozunk.
Kettő könyvet írtál azóta, mindkettő a vezetés elméletről szól. A vállalati gerillák nem csak egy jól hangzó cím, itt többről van szó. Te az Egyesült Államok haditengerészeti posztgraduális iskolájában gerilla hadviselés és terrorizmus elleni harc szakirányon szereztél diplomát. Mit tanulhat egy vállalati vezető a gerilláktól?
Ugye rólam azt kell tudni, hogy a karrierem nagy részét azt az úgynevezett különleges művelti képesség kialakításával töltöm el. Mielőtt kimegyek az Egyesült Államokba, a különleges művelti zászlóajnak vagyok a parancsnoka itthon. És ez az alakulat pedig kifejezetten arról szól, hogy egyfajta más vezetői, szervezési és harcászati gondolkodásmódot alkalmaz. Ezért ennyire jók a gerillákkal és a terroristákkal szemben, hiszen pontosan tudják, hogy ezek a hálózat alapon létesülő szervezetek hogyan működnek, ezért tudják fölvenni velük a harcot. És Monterreyben is tényleg az elsők között, illetve elsőként kerülök ki ebbe az iskolába Magyarországról, erre a szakra, és ott stratégiai szinten tanítják azt, hogy hogyan kell gerilla mozgalmak ellen harcolni, terroristák ellen fölvenni a harcot, vagy például különleges műveleti képességet fejleszteni. És ezt igyekszünk kamatoztatni utána. De ez rányomja a bélyegét a gondolkodásmódomra is, hiszen én rengeteg olyan opciót látok utána, amit a tradicionális elveket valló katonák nem, vagy nem feltétlenül vesznek észre. És azt hiszem, hogy ezért talán az egyik leghasznosabb képessége most a Magyar Honvédségnek ez a különleges műveti, most már dandár, ez folyamatosan fejlődik ez a képesség, mert hogy olyan kiszélesíti a vezetőknek, a stratégiai vezetőknek a Magyar Honvédségben a döntéshozatali opcióinak a tárházát. És ettől különleges ez az alakulat. Nyilván mentálisan és fizikálisan nagyon megválogatják, hogy kik kerülnek ide be, de én úgy gondolom, hogy inkább a gondolkodásmódbeli eltérés az, ami megkülönbözteti őket a hagyományos értelemben vett társaiktól.
És a cím is azt sugallja, hogy ez átültethető az üzleti életbe. Hogyan? Erről röviden mondanál valamit? Nyilvánvalóan azért írtál egy könyvet, hogy elolvassuk az egész könyvet, de összefoglalnád egy picit nekünk?
Igen, ugye a második könyvről még előtte beszélnék egy pár szót, ez a stratégia művészete, és a kiadó az egy Sun Tse interpretációt szeretett volna. De akkoriban már így rengeteget ugye olvastam, tanultam a gerilla gondolkodásmódról, és a Norfolk, illetve később a pentagoni munkám alatt pedig nagyon-nagyon sok civil szervezet vezetőjével, bizniszvezetőkkel találkoztam, és egyszerűen rájöttem, hogy a probléma az ugyanaz. Ez pedig az úgynevezett VUCA környezet. Ez a VUCA, ez egy angol mozaik szó, amit 27 évvel ezelőtt egy katonai felsővezetői iskolában találnak ki, és akkoriban a Szovjetunió összeomlása utáni biztonságpolitikai környezetet próbálják leírni vele, azt a kiszámíthatatlan, bizonytalan környezetet, ami majd vár ránk, ugye a kétpólusú világrend után.
Mit jelent ez a mozaik szó?
És hogyha ez ugye egy angol mozaik szó, ez a volatility, uncertainty, complexity, ambiguity-nek a rövidítése. És ugye amikor 5 évvel ezelőtt még tartottam előadásokat és vukáztam, akkor mindenki úgy gondolta, hogy ezt Irakban meg Afganisztánban láttad, ez egy ilyen katonai dolog. Én úgy gondolom, hogy manapság a pandémia, nem is tudom, hogy közepén, előtte, utána, igen, vagy hogyan fogalmazunk, vagy akár itt az ukrán háború, tehát hogy ez ennek a kellős közepén, tehát hogy az embereknek nem nagyon kell a bizonytalanságról és a kiszámíthatatlanságról innentől kezdve papolni, pontosan tudják, hogy ez az új norma. A rossz hír az, hogy nem fogunk visszatérni szerintem a biztonságosabb környezetbe. A jó hír viszont az, hogy ez a fajta VUCA környezet, és erről írok a stratégia művészetében, ez jó táptalajt adhat egy újfajta stratégiai gondolkodáshoz. És ez igazából két könyv egyben a stratégia művészete, mert Sun Tse-t magyarázom, mert utána megint újraolvastam a 2500 évvel ezelőtt írt sorokat ettől a legendás hadvezértől, és rájöttem, hogy rengeteg olyan tanács van benne, amit ma is hasznosítani tudunk. Viszont az én fejemben megfogalmazódott egy úgynevezett integrált portfólió stratégia, olyan stratégiai összetevők, amiket, hogyha a tradicionális, ahogy szoktuk, módszerekkel együtt és vegyítve alkalmazunk a mindennapokban, akkor nő a túlélésnek az esélye, ne adj Isten, sokkal versenyképesebb lehet egy vállalat. És hál' Istennek sokan a kezükbe vették, cégvezetők, menedzserek, stb. Sőt, olyan magyar vállalatról is tudok, aki ez alapján áttervezte a stratégiáját, tehát hogy ténylegesen áttették a gyakorlatba is azokat, amiket ott olvastak, vagy csak néhány ötletet a könyvből kipróbáltak. És hogy a kérdésre is válaszoljak egy ilyen hosszú felvezető után, ennek a könyvnek az elején írom le, hogy ugye mi katonák, mi több ezer éve foglalkozunk stratégiával. Az üzleti életben az, hogy üzleti stratégia, ugye Igor Asov fogalmazza meg a 60-as években először, tehát hogy ez egy viszonylag új keletű fogalom, azóta a menedzsment könyvekből Dunát lehet rekeszteni, tehát hogy nagyon-nagyon sokat írtak, és éppen ezért a civil oldalon el is felejtik azt, hogy nagyon-nagyon sok minden, hanem minden egyébként a katonai gondolkodásmódból származtatható, onnan jött át. És én konkrétan párhuzamokat vonok ebben a könyvben, katonai módszertanokat bemutatva, és utána ennek az üzleti applikációját is ismertetve, arra vonatkozóan, hogy erre jobban rávilágítsak. Illetve azt is látni kell, hogy a katonai gondolkodásmód is nagyon elment egyfajta hibrid irányba az elmúlt 10-15 évben. Ez nyilván Iraknak és Afganisztánnak is köszönhető. de hogy egyre nagyobb hangsúllyal van a katonai gondolkodásban ez az úgynevezett BA és a métisz gondolkodásmód. Ugye a BA ez a tradicionális nagy hadseregek, ugye Achilleusra lehet gondolni mondjuk Trójánál, hogy beveszem Tróját és porrázúzom és lerombolom a falakat, vagy a métisz gondolkodásmód, ami inkább a csalafintaság, ugye később Odysseus utazásaiból ismerhetjük ezt a fajta gondolkodásmódot, és a trójai falu legendája jól mutatja, hogy Trójánál mi győzedelmeskedett. De egyébként ennek a kettőnek az összeolvadása és az együttes alkalmazása figyelmezhető, vagy figyelhető meg az ezredfordulót követően, én úgy gondolom, és azok a cégek fognak tudni jól érvényesülni, most stratégiai szintről beszélünk, akik ténylegesen ezt a kettőt együtt tudják alkalmazni. Nem véletlen, hogy rengeteg fintech céget próbálnak ugye a nagy bankok felvásárolni, hogy a nagy autógyártó cégek elkezdték szintén a kisebb vállalatokat integrálni, és hogyha megtanulják, hogy ne nyírják ki őket, hanem ezt a fajta kultúrát, illesztést meg tudják valósítani, akkor sokkal versenyképesebbek lehetnek a jövőben.